Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 16. század dereka utáni hazai luteránus reformáció egyik legjelentősebb egyénisége, egyben a kibontakozó magyar nyelvű szépirodalom igen jelentős alkotója volt Bornemissza Péter. Bornemissza nemesi felmenőkkel bíró, a Máriási és a Balassi családdal rokonságot ápoló gazdag polgárcsalád gyermekeként született Pest városában 1535-ben. Szüleit még 1541-ben Buda török kézre kerülése idején elvesztette, így a keleti felvidéken és a felső Tisza vidéken nemesi családoknál luteránus szellemben nevelkedett. 1548 és 53 között a kassai városi iskolában volt diák. Itt egy politikai indíttatású Habsburg ellenes diákcsíny miatt börtönbe került, ám onnan 1553 végén néhány hónapos raboskodás után megszökött. Ebből az időből való első írói alkotása Szent János éneke címet viselő költeménye, amely a fennálló hazai állapotokat bírálja. Kassáról való szökését követően Huszt várában talált menedékre, ahol külföldi utazásra készülve írta Cantio Optima, a latin cím dacára magyar nyelvű lírai versét, amelyben töröktől, némettől, nagyuraktól sanyargatott hazáját siratta el. 1557-től bejárta Itáliát, megfordult Páviában, Velencében, majd Németországban a Wittenbergi Egyetemen Melanchthon előadásait látogatta. Innen Bécsbe vezetett az útja, ahol Georg Tanner professzor útmutatása mellett még 1558-ban némileg átköltve lefordította Szofoklész Élektráját. Lánglelkű luteránusként bécsi tartózkodása idején szállásán is prédikált, ami oda vezetett, hogy rövidesen távoznia kellett a városból. Hazatérve Magyaróvárra ment, ahol a nyomdáját akkor a városban működtető huszárgál mellé szegődött, aki kinyomtatta néhány írását. 1560-ban együtt költöztek tovább Kassára, ahol Bornemissza a lelkészi állást vállaló huszárnak famulusa, amolyan titkára lett. Amikor a városi hatóság huszárgát börtönbe záratta, csőgyületet szervezett a börtön előtt, az űrzavamban pedig némi falbontás árán megszöktette patrónusát, akivel Debrecenbe mentek. Bornemissza rövidesen innen is továbbállt, Bécsbe ment, ahol egy kalendáriumot jelentetett meg, közben pedig hivatalnoki állást vállalt a kancellárián. Némi lelki vívódást követően 1564-ben ezt az állást is odahagyva úgy döntött, hogy a jövőben már csak lelkészi állást vállal. Így került még ebben az esztendőben Zólyomba, ahol annak ura, távoli atyafia, Balassi János tette meg udvari prédikátornak, egyben fiai Ferenc és a későbbi nagy költő Balassi Bálint nevelőjének. Ura kíséretében jelen volt az 1569-es pozsonyi országgyűlésen is, ahol lelkesen prédikált a követek előtt, művei kiadásához pedig pénzadományokat gyűjtött. Amikor urát a következő évben összeesküvés vádjával letartóztatták, Galgócon Julius Salm birtokán lelt menedékre, ott lett prédikátor, sőt egy kisebb földbirtokot is szerzett. Innen költözött át Semp tére, ahol a lelkészkedés mellett már egy kis nyomdát is berendezett, a környékbeli lelkészek pedig szuperintendensükké választották. A hatóságok részéről folyamatos zaklatásoknak volt kitéve, idővel pedig szilárd luteránus meggyőződése és prédikátori sikerei miatt heves vitába keveredett Teleki Miklóssal, a katolizációt Nagyszombatból szervező nagypréposttal, az esztergomi érsekség helynökével, aki ellen egy idővel elveszett fejtegetés címet viselő írásban intézett támadást. Közben magánéletében is csapások sorozata érte. 1576-77-ben talán járvány következtében meghalt felesége, öt gyermeke is, több közeli rokona, és ő maga is betegeskedett. 1579-ben pedig feltehetően prédikátori tevékenysége miatt Bécsbe idézték, ahol börtönbe is került. Innen is megszökött és Detlekő várába ment, a Balassi család oltalma alá, élete utolsó éveit pedig a lelkészkedéssel felhagyva, csak az írásnak élve a közeli Rárbok, egykori nevén Nádas főfaluban élte le, és itt is halt meg 1584-ben. A szomszédos Széleskút, a mai Szalasznica templomában temették a Balassi család tagjai mellé. Bár nem egészen 50 évet élt, és sok hányattatásnak, utazásnak, menekülésnek volt kitéve, Bornemisza jelentős részben teológiai, még inkább azonban szép irodalmi természetű életművet hagyott az utókorra. Költői alkotásai sorából az egyik legkorábbi, egyben egyetlen világi éneke a már említett Canzio Optima, vagy kezdősora alapján Siralmas énököm kezdetű verse. Ez a rövid, csak 6 3-soros strófából álló, ritmikailag szabályos szellemében Tinódi Lantos Sebestyén és Farkas András nemzetsirató verseit idéző költemény a haza és saját maga sorsa felett érzett fájdalom megszólaltatása, annak a reménynek a faggatása, amelyet híres refrénsora így fogalmaz, vajon s mikor lesz ön jó Budában lakásom. Bornemisza következő versei már kivétel nélkül vallási tárgyú, saját vallomása szerint prédikáció számba menő költemények voltak, amelyeket Kassán, Óváron és Zólyonban írt. Ezek sorából jelentős a Teremtésről címet viselő didaktikus, emlékeztető verse, valamint az Ítéletről című, amely a végidő és a mennyország víziója. Utolsó költői műve az Énekecske gyerekek rengetésére, feltehetően gyermekeinek írt altatódal 1556-ból. Ezt követően azonban Bornemisza több verset már nem írt, csupán a mások énekeit rendezte, Énekek 3 rendben cím alatt 1582-ben gyűjteménybe. Irodalmi szempontból Bornemisza a legértékesebb alkotása az Élektra, avagy Tragédia magyar nyelven, amely 1558-ban Bécsben készült. A darab csak látszólag Szofoklész tragédiájának fordítása, valójában azonban annak átírása, átdolgozása, önálló alkotás. Megírásához az ösztönzést az adta, hogy a szerző ebben az időben Georg Tanner Szofoklész darabjairól szóló előadásait hallgatta, aki bizonnyal biztatta is fiatal tanítványát erre a munkára. Írói szándékát ő maga úgy fogalmazta meg, hogy a darab szolgáljon keresztjének, erkölcsöknek jobbításukra például. Ebben a szellemben a kegyetlen fejedelem bűnhődésének történetéből kiiktatta az antik mitológiai elemeket, helyükre az isteni büntetés tényét a bosszúálló, igazságosztó Isten tetteit állítva. Magán az eredeti szövegen hol bővített, hol rövidített, új szereplőket, cselekményeket iktatott be. A kórus helyét nála egyetlen vénasszony vette át, a mester alakjában pedig egy szigorú protestáns prédikátor jelent meg, aki Bornemisza nézeteit volt hivatott megfogalmazni. Új szereplő volt a dalakban Parasitus, a 16. századi udvari talpnyaló jellegzetes figurája, a király és a királyné jelleme magyar főurakat formázott, a társalgások hangneme a korabeli udvari életet idézte. A darab főkérdése a zsarnoknak való szembeszegülés, amelyet Elektra még az elbukás árnyékában is cselekvő elszántsággal vállal, Orestész pedig a zsarnok elő tragikus sorsú alakjaként bukkan fel, míg végül a gonoszok, akiket Isten eleve erre szánt, megérdemelt büntetésüket szenvedik el. Bornemisza késői műve a Posztillák címet viselő 5 kötetes, csaknem 7000 oldalt megtöltő gyűjtemény. A szerző, aki rendszeresen és sokat prédikált 1567-től, összegyűjtötte beszédeit, amelyek a teológiai mondandó, az oktató szándék mellett jól kidolgozott irodalmi alkotások, apró történetek, mini novellák, fontos adalékok a kor históriájához. A szerző célja, aki kiindulás gyanánt egy-egy bibliai epizódot választ, mondandóját azonban saját korába is átemeli, erkölcsi védelmet kínál a gonosz a kísértések ellen. Ehhez az anyaghoz csatolta a szerző 1578-ban Ördögi kísértések című írását, amely igen éles hangú társadalom kritikája volt korának egyben súlyos világnézeti, erkölcsi dilemmák elemzése. A gondolatmenet szerint az ördög szakadatlanul körbejár a világban, hogy kísértéseivel vigye romlásba az embereket, szavára pedig főleg a gazdagok, nagy urak hallgatnak, hiszen ők azok, akik elmerülnek a fökénység, a bujaság, a hatalmaskodás vétkében. Róluk mondott, a reformátorok erkölcsi szigorát tükröző ítélete szerint ők a, idézem, sok bálványozó paráznák, sok tolvajló és dúló latrok, fosztó tisztartók és urak, sok dőzsölő részegek, sok megvadult undok, pogányok, kiket ugyan pórázon hordoz az ördög, mint tulajdonát. Bornemisza élete alkonyán még kiadta korábbi munkája folytatásaképpen Folio Postilla című beszédgyűjteményét, melyben az év minden vasárnapra jár a szóló evangélium magyarázatokat adott közre. A hazai kálvinista reformátorok második nemzedékéhez tartozott Skarica Máté, szegedi Kis István neveltje, életrajzírója. Skarica 1544-ben született Ráckevén, egészen fiatalon, 1563-ban Pesten lett a városi iskola rektortanítója, a következő évben azonban visszakerült szülővárosába, ahol az ekkor odaérkező új lelkész Szegedi Kis vette pártfogásába. Skarica a következő két évben ismét diákként, majd tanítóként megfordult Kolozsváron és Jászberényben, 1569-ben azonban teológiai tanulmányai folytatására Külholmba ment. Megfordult Padovában, Genfben, Wittenbergben, Marburgban, az ottani egyetemeken, de vándorlása során felkereste Zürich, Basel, Salzburg, Heidelberg, Párizs, London, Cambridge és Hamburg városát is. 1572-ben érkezett haza Ráckevére, még időben ahhoz, hogy ott lehessen mentora Szegedi Kis halálos ágyánál, akit ő temetett, követte a város lelkészének állásában, rövidesen pedig életrajzát is megírta. Későbbi lelkészi pályájának jelentős eseménye volt az unitárius Válaszúti Györggyel, az ekkor unitárius többségű Pécs lelkészével 1588-ban annak városában folytatott több napos nyilvános vitája, amelyet ellenfelének kéziratban maradt részletes, tárgyilagos, pécsi disputa címet viselő kéziratából ismerünk. Skarica későbbi sorsa tragikusan alakult, mert a városra rátörő, rabló, fosztogató török martalócok 1591-ben saját házában ölték meg. Írói működésének legfontosabb része mesterműveinek sajtó alá rendezése, kiadása mellett már említett Szegedi Kis életrajza az első ilyen jellegű munka a hazai reformáció idejéből. Ez a számos kortörténeti érdekességet is tartalmazó, saját életéről, európai utazásairól is beszámoló mű 1585-ben jelent meg Bázelben, latin nyelven, Szegedi Kis egyik munkájának bevezetőjeként. Magában az életrajzban Skarica a humanista biográfia hagyományának szellemében, élvezetes stílusban nagy szeretettel ábrázolja mesterét, méltatva annak a kálvinista hit érdekében végzett teológiai munkáját, amelyet összeurópai szellemi közegbe helyez. Skarica további írásai közül említést érdemelnek költői alkotásai. egyik éneke az mennyei paradicsomnak dicsőségéről cím alatt Szent Ágoston írásai nyomán szól az égi szféra dicsőségéről, egy másik pedig az Ószövetségi Bírák könyve tartalmának témáinak megverselése. Harmadik költői műve városa Ráckeve történetének verses krónikája, műfaját tekintve ekkorban divatos históriás ének. A hagyomány sokáig neki tulajdonította az erős várunk a mi Istenünk kezdetű, Luther írásai által ihletett népszerű egyházi éneket is, ám ma már bizonyos, hogy annak nem lehetett ő a szerzője. A saját költői alkotásokon túl Skarica dolgozott az Ószövetségi Zsoltár könyv anyagának magyar fordításán, átköltésén is, ám ezzel a munkával nem készült el, néhány a neve alatt hagyományozott fordítást pedig később tévesen tulajdonítottak neki. Mint fordító, Skarica pontosságra, szöveghűségre törekedett, átültetéseiben magabiztosan alkalmazva a már kidolgozott magyar versformákat, ugyanakkor azonban a korai ortodox kálvinizmus szellemében igyekezett szövegéből az érzelmi sallangokat, a személyes hangot kiküszöbölni. Az előbbieknél egy emberöltővel volt fiatalabb, Magyari István, luteránus író és hitvitázó, a hazai protestáns történetírásban, történetteológiában Székely István és Hertai Gáspár művének folytatója. Magyari születésének helyéről, idejéről, családi körülményeiről nem tudunk. Feltehetően 1560 körül látta meg a napvilágot. Az 1580-as évek elejétől Wittenberg Egyetemén tanult, hazatérve pedig Sárváron, Nádasdy Ferenc oltalma alatt telepedett le. Ura kíséretében tábori lelkészként jelen volt Esztergom 1594-es ostrománál, és mint ilyen tanúja lehetett az ott súlyos sebet kapott Balassi Bálint halálának. A hadaktól visszatérve 1600-tól ő volt Sárvár vezető lelkésze, a környék esperese. A halál is Sárváron érte valamikor 1605 körül. Magyari első általunk ismert munkája egy fordítás volt a német Joachim Beust munkájának, a Jól és boldogul való meghalásnak tudományáról cím alatt való megjelentetése 1600-ban. Ezt követően 1602-ben jelent meg a Sárvár újszigeti nyomda jóvoltából főműve az országokban való sok romlásoknak okairól, amely egyszerre volt hitvédőirat és a hazai történelem alakulásának sajátosan protestáns szellemiségű áttekintése. Emű felett katolikus oldalról a következő esztendőben megjelent Felelet című munkájában a korszak legjelentősebb katolikus teológusa, hitvitázója, Pázmány Péter gyakorolt éles kritikát, aki személyre vetette a szerzőnek, hogy jogosulatlanul teológiai nézeteire alapozza politikai, társadalmi kérdésekről alkotott véleményét, miközben protestáns hittételei maguk is eleve hamisak, tévesek. Ezekből az évekből való magyari néhány vallásos költeménye, valamint az a két gyászbeszéd is, amelyeket 1604-ben keresztúron mondott el patrónusa, Nádasdy Ferenc temetésekor. Élete alkonyán Magyari a Pázmány bírálatára adandó válaszának kéziratán dolgozott. A munka alig, ha nem elkészült, ám a szerző pénz hiányában, valamint Nádasdy halála miatt nem tudta azt kiadni, rövidesen pedig ő maga is távozott az élők sorából, a kézkézirat így elkallódott. Magyarinak az ország romlásáról írt főműve annak a várnak az elhárítása érdekében íródott, hogy a pusztulásért, a török uralomért, a belháborúkért a felelősség a protestánsokat terheli, hiszen ők osztották meg, fordították egymás ellen az ország népét. érvelése szerint a szomorú állapotokért éppen az új igaz hitellen erőszakosan fellépő katolikus egyház, az országot uraló anarchia, a hadviselés dilettantizmusa és az országra zsoldos hadakat szabadító Habsburg uralom a felelős. Ebben az összefüggésben erősen teológiai veretű véleménye szerint a török veszedelem nem ok, hanem okozat, a vallási és erkölcsi hanyatlás egyenes következménye, Isten megérdemelt büntetése. Különösen lelkesen ír a béke dicséretéről, áldásairól, annak reményében, hogy az igaz hit diadala és a történelem jó erőinek győzelme egyben a teremtő jó indulatának visszanyerését is jelentheti majd. Pusztán apró érdekesség, hogy szigorú szellemű, erkölcsi kérdésekben hajthatatlan ember lévén, magyari az ország romlásának okai között még a közkedvelt virágénekeket, ekkor szerelmi körtészetének gyöngyszemeit is felsorolja, mint az erkölcsi romlás jeleit. Stílusa, nyelvezete lévén magyari munkája, a korai magyar értekező próza egyik legszínvonalasabb alkotása. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.